valóságos jelenlét. Pogányokból a kereszténység lovagjai. A műsort készítette Kásler Miklós, onkológus professzor.
Szent László volt az első lovag király, Nagy Lajos volt az utolsó lovag király. Szent László megelőzte a legalább 50 évvel a francia és általában a nyugat-európai lovageszményt, és ugyanennyi idővel túlélte, vagy tovább képviselte Anzsó Nagy Lajos, aki árpádházi leányági leszármazott volt. Tehát Nagy Lajos uralkodása idejében támadta meg harmadszor egy nagyon jelentős tatár sereg Magyarországot, amit Lackfi erdélyi vajda vert le, és ehhez kötődik az a legenda, hogy az ütközet időpontjában a Szent László erekét nem találták a váradi katedrálisban a helyén, majd az ütközet után a herma ismételten a helyén volt, megizzadva, és egy tatár fogoly elmesélte, hogy a magyar hadak élén egy óriási harcos, óriási fegyverekkel, csatabárdal írtotta a tatárokat, és a feje fölött pedig egy csodálatos égi asszony jelent meg, aki vezette a magyar seregeket. Nagy Lajos időszakában nem csak a mongolok támadását kellett kivédeni, hanem ez az az időszak, amikor a nagyon gondosan kiépített déli védelmi vonal, aminek az első vonala a Macsói Szörényi Bánság, Temesi Bánság, általában a déli hegymentes területeken létrejövő vazallus államok, beleértve a Havasalföldet, vagy ahogy akkor hívták Ungáro-Valahiát, Moldvát, majd Ladomériát és Halicsot. Ezeket a területeket kezdte támadni a török. És az első magyar király, aki megütközött, nem személyesen, hanem hadvezérei révén a törökökkel, ugyancsak Nagy Lajos király volt, mind a két ütközetet fölényesen nyerte meg. Az utódjául kijelölt királynő, Mária férje, Mária halála után Luxemburgi Zsigmond kényszerült a törökökkel ismét megütközni egy nagyon jelentős ütközetben, ami hosszú évtizedekre befolyásolta Közép- és Kelet-Európa sorsát. Luxemburgi Zsigmond először magyar király, majd cseh király, majd utána német király, és legvégül német-római császár. Az ő eszményképe Szent László volt mindenféle értelemben, azonban se hadvezéri képességekben, se viselkedésmódban, se a kereszténység gyakorlásában, se egyéni képességeiben, leszámítva a diplomáciát, meg sem közelítette Lászlót. A pápa segítségével neki sikerült egy nagyon jelentős keresztény sereget mozgósítani, francia, burgund, német-római császárságbeli lovagok és a magyar páncélos lovasság együttesét, amelyik Nikápolynál 1397-ben döntő vereséget szenvedett a törököktől, főleg a francia és a burgund lovagok fegyelmezetlensége miatt. Zsigmond személyes jellemzésére említeném meg, hogy szemben az árpádházi királyokkal, akiknek mindegyike szinte kiváló hadvezér és rendkívül bátor ember volt, a nikápolyi ütközet után legalább fél évig semmit nem lehetett Luxemburgi Zsigmondról tudni, mert a csatatérről elmenekült Bizáncba, majd az Adria környékén vándorolt, szinte azt mondanám, hogy nem mert hazajönni. Végül is aztán ez megtörtént, és elfoglalta a trónt, mint ő maga is árpádházi leányági örökös, szemben két másik árpádházi leányági örökössel, akik végül is a magyar trónért folytatott vetélkedésből kiestek. És Zsigmond időszaka az, amikor az egyházi hierarchián belül rendkívül komoly problémát okozott a ellenpápák sorozata, a pápaság úgynevezett avignoni fogsága, sőt Zsigmond idejében éppen három pápa ült három pápai trónon, amit Zsigmond rendkívül finom diplomáciával a konstancia, bázeli és a firencei zsinaton fel tudott számolni. Egy pápát választottak, egy új pápát, egy negyediket, aki máron egyedül ült a pápai trónon, ő egy kolonna volt, és attól kezdve a pápaság, vagy legalább a pápa személye nem okozott a egyháznak, egyházi hierarchiában ilyen típusú problémát. Zsigmond kora átvezet bennünket a török elleni háború korszakában.
Valóságos jelenlét. Pogányokból a kereszténység lovagjai. A műsort készítette Kásler Miklós onkológus professzor. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.